Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt, az élet világosságában. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezesse bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található a második királyok könyvének 18. részében, a 13-tól a 37-ig terjedő versekben. Ezékiás király 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Akkor Ezékiás Júda királya ezt az üzenetet küldte az asszír királyhoz Lákisba. Vétkeztem, vonulj vissza innen, vállalom, amit kirósz rám, s Asszíria királya 300 talentum ezüstöt, meg 30 talentum aranyat vetett ki Ezékiásra, Júda királyára. Ekkor odaadott Ezékiás minden ezüstöt, ami az úrházában, s a királyi palota kincstárában található volt. Ugyanekkor vágatta le Ezékiás az úr temploma ajtószárnyainak, s ajtófélfáinak az aranyborítását is, amivel maga Ezékiás Júda királya borítatta be, s azt is odaadta az asszír királynak. Az asszír király azonban elküldte hadvezérét, udvarmesterét és kincstárnokát Lákisból Ezékiás király ellen, erős hadsereggel Jeruzsálembe. Ezek felvonultak és megérkeztek Jeruzsálem alá. Amikor felvonultak és megérkeztek, megálltak a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezeinek az útjánál van. Azután hivatták a királyt. Kiment hozzájuk Eljákim Hilkiáhú fia, a palota felügyelője, Sebna kancellár és Jóáh, Ászá fia a főtanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik, mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez, miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak az ész és erő kell a hadakozáshoz. Kiben bíztál, hogy föllázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak ennek a törött nátszálnak a támogatásába bíztál. Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe, és átszúrja azt. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk. De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta. Csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le, itt Jeruzsálemben. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. 2000 lovat ad neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsiaiban és lovasaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam fel ez ellen a hely ellen, hogy elpusztítsam? Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak fel ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Ekkor Eljákim Hilkiáhú fia, Sebna és Jóáh ezt mondta a kincstárnoknak. Beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük. Ne beszélj velünk júdeai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. De a kincstárnok így felelt nekik. Vajon uradhoz is te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam? Sőt, inkább a várfalon ülő emberekhez, akiknek majd veletek együtt kell megenniük saját ganéjukat, s meginniük saját vizeletüket. Azzal odaállt a kincstárnok, és nagy hangon kiáltva beszélni kezdett júdai nyelven, és ezt mondta. Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét. Ezt üzeni a király, ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket a kezemből. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, s nem kerül ez a város Asszíria királyának a kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja, amíg el nem jövök és el nem viszlek benneteket, a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre, olajat és mézet adó földre, hogy életben maradjatok és ne halljatok meg. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert félrevezet benneteket, amikor ezt mondja. Az Úr megment bennünket. Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefárváim, Héna és Ivvá istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? De a hadinép néma maradt, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. Ezután Eljákim Hilkiáhú fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Jóá főtanácsadó, Ászáf fia, megszaggatott ruhában Ezékiáshoz ment, és jelentették neki a kincstárnok beszédét. Csendesedjünk el imádságban! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, Urunk, hogy Te vártál ránk ezen az Isten tiszteleten. S Urunk, köszönjük, hogy minden lehúzó erő ellenére, ami vissza szeretett volna fogni bennünket, akár testi, lelki állapotunk, vagy az időjárás miatt, Urunk, dicsőség neked azért, hogy vágyat adtál a szíveinkbe, hogy a túlerőket leküzdve eljöhettünk Te hozzád, hogy veled élő kapcsolatunk, közösségünk és találkozásunk lehessen. Magasztalunk téged azért, édesatyánk, mert Te vagy az, aki világosságot, életet akarsz hozni a mi életeinkbe. Köszönjük, hogy a megváltás munkája a Te szeretetedből fakad, mert a Te lényed a szeretet. És aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. S köszönjük neked ezt, édesatyánk, hogy a régit megvalhatjuk, letehetjük a Te kezedbe, és az újat Krisztusért, Krisztusban elfogadhatjuk, és íme abban az új életben járhatunk, amelyért az Úr Jézus az életét adta minnyájunkért. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy neked van hatalmad, ma is hatalmat adni a hatalmasoknak, de el is venni azt tőlük. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki vezetőket engedsz a világba, és Urunk, minket is engedsz, hogy vezessük, ha más nem, a ránk bízottakat, a szíveket, lelkeket a családjainkban is. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy azzal a hatalommal, amit Te adsz nekünk, ne éljünk vissza, hanem engedd meg, hogy a Te szeretednek lelke által tudjuk betölteni, a Te igédnek vezetése által a reánk bízott szolgálatokat. Hálát adunk neked, édesatyánk, azért, hogy sokakat elhoztál ma is a templomba, akik felépülhettek betegségeikből. Köszönjük, Urunk, hogy megerősítetted őket, megbátorítottad a szívüket, hogy, Urunk, Te beléd vetett bizalommal ma itt lehessenek a templomba. Szeretnénk könyörögni azokért is, akik még kórházakban vannak, vagy otthonaikban várják és remélik, Urunk, a Te gyógyító hatalmadnak kiáradását. Kérünk, hogy végezd el bennünk a hatalomváltást, hogy ne a gonosz szavára engedjünk, hanem Isten igéjének engedelmeskedjünk. Kérünk, Úr Jézus, szent lelkednek ereje által, áld és szenteld meg az ige hirdetés szolgálatát, áld meg az ige hirdetőt, és kérünk, hogy áld meg bennünket is, az ige hallgatóit, hogy be tudjuk fogadni, és meg tudjuk tartani, élni a Te igédet. Engedd meg, édesatyánk, hogy az Isten tiszteletről tovább mehessünk majd az élet nagy Isten tiszteletébe, hogy vihessük mindazt, amivel most gazdagítani akarsz bennünket. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, helyezz szíveinkre igédet, és engedd meg, hogy a szíven találjon, életet hozzon minnyájunknak. Jézusért. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott igeszakasz folytatásaképpen, a Királyok második könyve 19. részének válogatott verseiből. A 19. fejezet 1., 2., 5-től 14-ig, 20, 21. és 27-től 37-ig terjedő verseiből. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, és bement az úrházába. Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr: ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. A kincstárnok visszatért, de az asszír király már Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Az asszír király ugyanis ezt hallotta, hogy Tirhaka, Etiópia királya háborúba indult ellene. Ekkor ismét követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel: mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe, hiszen te is hallottad, hogy mit vittek véghez Asszíria királyai minden országban, kiírtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak? Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefárvaim városainak a királya, meg Héná és Ivvá? Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta, majd fölment az úrházába és kiterítette azt Ezékiás az úr előtt, és imádkozni kezdett. Ekkor Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak: így szól az Úr Izrael istene: meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Asszíria királya Szanhérib miatt. Ezt az igét jelentette ki róla az Úr: én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded a fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek az úton, amelyen idejöttél. Te neked pedig ezt a jelet adom: ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len és gyümölcsöt hoznak fenn, mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról: nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, töltés sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr: pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggel felkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib asszíria királya felkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott istenének, Niszróknak a templomában, a fiai Adrammelek és Szárecer levágták őt karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Kedves testvérek, Ezékiás király történetével immár harmadízben találkozunk Isten tisztelet keretében. Láthattuk, hogy a megörökölt, a rábízott országban bizony nem a legjobb helyzetet, nem a legjobb állapotokat vehette át. Ezért igyekezett minél inkább rendet tenni, és komoly reformációba kezdett. Először a vallási élet legdurvább hitványságait igyekezett megszüntetni, a bálványoktól és az egykor talán szentnek, de idővel a bálvány imádásá lett dolgokkal számolt le. Aztán magát az Isten tiszteletet kezdte el megreformálni, erről majd egy későbbi alkalommal hallhatunk, ha Isten megtartja életünket. Aztán a külső ellenséggel igyekezett leszámolni, azzal a külső ellenséggel, amely Izrael életét végigkísérte, megpróbálta a filiszteusokat felszámolni, amint láttuk, érte a sikereket, de teljes célt nem ért el velük. Most pedig azzal találkozunk, hogy egy újabb, külső ellenség támadja meg, a kor nagy birodalma, a félelmetes Asszíria. Ebből a hosszú történetből, amit az imént hallhattunk, nagyon sok mindent tanulhatunk meg, főként arról, hogy az ellenség hogyan viselkedik, és a mi ellenségünk, a mi legnagyobb ellenségünk, a sátán milyen cselvetésekkel van ellenünk, és hogy mi mégis hogyan lehetünk győzedelmesek vele szemben. Ezékiás király elkezdett tehát rendet tenni az országban, és igyekezett mindent Isten akarata szerint megreformálni. Mindeközben pedig, mint egy jó király, aki kellő felelősséggel rendelkezik, és képes túllátni az ország határain, figyelte a környező eseményeket, amelyek más országokban zajlottak le. Kitekintéssel rendelkezett a világra, és több mindent tapasztalt. A legfontosabb az, hogy az akkori világ egyik legerősebb birodalma, Asszíria, óriási hatalommal bírt. Az északi országrészt, az ő testvér nemzetüket, amelyet akkoriban Samáriának neveztek, vagy Izraelnek is hívhatjuk, elvitte Asszíria, felszámolta, és ez az ország el is pusztult. Többé nem jöttek vissza. Aztán Júda és a környező országok is adófizetőivé váltak Asszíriának. Ez azt jelentette, hogy autonómiával még rendelkeztek, de innentől kezdve már csak idő kérdése volt, hogy mikor jelent be nagyobb igényeket Asszíria az adófizető országokra nézve. Egyelőre annyi volt, hogy bekérte, bekövetelte a pénzt, de ez azt is jelentette, hogy az enyémek vagytok. Addig terjed a szabadságotok, ameddig én azt engedem. És ebben a helyzetben, ebben a környezetben tapasztalja azt Ezékiás király, hogy meghal az asszír uralkodó, és az ő fia Szanhérib lesz az új király. Ezt az új királyt, Szanhéribot senki nem tartotta már olyan erősnek, mint az ő apját. Fiatal is, meg úgy eleve nem azt látták, nem azt gondolták róla, hogy ő egy olyan erős kezű valaki lesz, mint az apja volt. És Ezékiás, látva ezeket az eseményeket, látva azt, hogy a környező országok is elégedetlenek az adófizetéssel, úgy döntött, úgy látta jónak, hogy itt az idő, itt a megfelelő alkalom arra, hogy lerázzuk magunkról az asszírokat. Azt mondta, csináljunk egy szövetséget, vonjuk be az egyiptomiakat, az volt a másik nagy hatalom, bár akkor már annak lenyugvóban volt a dicsősége, és rúgjuk fel az asszír elnyomást. Úgyhogy annyi történt, hogy azt mondta Ezékiás, meg több más ország királya, hogy többet nem fizetünk adót. Hát ez nem tűnik olyan nagy dolognak, de azért ez nagy dolgot jelentett. Mert ez egyfajta engedetlenség az elnyomó hatalommal szemben, katonai lépés nem történt, de mégis nagy jelentőséggel bír. Olyan ez, mint amikor a gengszter filmekben látjuk, hogy szedik a védelmi pénzt a gengszterek a kis boltosoktól, és egyszer csak valaki azt mondja, hogy na, én többet nem fizetek. Nem tűnik olyan nagy dolognak, de azért annak súlya van. Ott az életét is kockáztathatja egy ilyen renitens valaki. És úgy tűnik először, hogy igaza van Ezékiásnak. Nem fizeti az adót, és bizony telnek, múlnak a hónapok, nem történik semmi. Hát azért nem történik semmi, mert így gondolkozott mindenki, mint ő is, hogy hatalomváltás van, most ezt a rést ki kell használni, és mindenki megpróbálta lerázni magáról az asszír igát. És ezért Szanhérib legelőször elment Babilóniába. Megpróbált ott rendet tenni. Ezt meg is cselekedte, és aztán szépen visszafordult, és délnyugatnak vette az irányt. És aztán elérkezett Júdához is. Ezékiás persze készült arra, hogy majd mégiscsak megjelennek az asszír hadseregek az országban, ezért a városokat megerősítette, de azt tapasztalja Ezékiás, hogy ezek a megerősített városok egyre csak hullanak el. Folyamatosan elesnek. És amikor már egészen közel van Jeruzsálemhez, Szanhérib, akkor azt mondja Ezékiás király, hogy ennyi. Nem tudunk tovább menni, és meg kell adni magunkat. Mielőtt tovább mennénk, itt álljunk meg egy picit, ugyanis most azt látjuk, hogy először fordul elő, hogy Ezékiás király nem kér segítséget Istentől. Tehát tájékozódott a maga bölcsessége szerint. Tájékozódott a környező politikai helyzet nyomán. Nagyon logikus döntést hozott, de kihagyta Istent a számításból. Megfelelőnek érezte a politikai helyzetet, és cselekedett. Többször találkozunk ilyennel a hívő emberek életében, a magunk életében is, és az a csodálatos, hogy Isten még ezeket is hajlandó megbocsátani, ha valaki képes megtérni, ha valaki később képes megbánni a hitetlenségből fakadó cselekedeteit. Gondoljunk csak Ábrahámra, Isten megígérte neki, hogy ad neki gyermeket, aztán mégis mi történt? Hát addig unszolta, addig zsorvált, nyavajgott, panaszkodott neki az ő felesége, hogy csak bement Hágárhoz, és lesz egy ilyen, hát nem törvényes gyereke. Aztán Isten végül is ezt megbocsátotta neki, de sok probléma adódott belőle. És Ezékiást is látjuk, hogy így cselekedett, Isten megkérdezése nélkül, de őt azt különbözteti meg a többi előtte lévő istentelen uralkodótól, hogy bár elbukik, de tudja, ismeri a megbánás helyét. És amikor jön Szanhérib serege, feltartóztathatatlanul Jeruzsálem felé, és már Libnánál jár, akkor Ezékiás azt mondja, azt üzeni Szanhéribnek, szolgád vagyok, bocsáss meg nekem. Hát ez számunkra, ezt olvasni nem egy felemelő, eléggé szégyenteljes megalázkodás ez, de akkor meg ez tűnt a legbölcsebbnek. És ekkor Szanhérib kemény büntetést ró ki, 30 talentum aranyat és 300 talentum ezüstöt. Ez tonnákban mérhető nemes fémet jelent, tonnákat. Ezékiás megpróbálja összeszedni, és a gyönyörűen felújított, rendbetett templomot ő maga fosztja ki. Először a kincstárat pakolja ki, de ez nem elég, és akkor bemegy a templomba, és az ott lévő arany, meg ezüst, tárgyakat, használati eszközöket, mindent elvisz. Ő maga intézkedett arról, hogy a templomnak az ajtajait is arannyal vonják be, és most ő az, aki levágatja az egész ajtót, és viteti, hogy ezt a bizonyos hadis harcot ki tudja fizetni. Hogy sikerült-e összeszedni mindezt, nem tudjuk. Azért nem tudjuk biztosan, mert látjuk, hogy mit csinált Szanhérib, nem azt mondta, hogy na jó, rendben van, akkor borítsunk fájdalmat a dolgokra, és akkor felejtsük el, hogy mit műveltél, hanem azt mondja, hogy adjátok meg magatokat. Lehet, hogy összeszedte mindet, lehet, hogy volt annyi, mint a hadisarc, de Szanhérib ettől függetlenül nem engedett. És itt megint érdemes megállni egy kicsit, ugyanis nagyon jól mutatja ez az eset, hogy az ellenséggel, a sátánnal nem lehet alkudozni. Nem lehet békét kötni. Nincs olyan, hogy békében éljünk egymással. Hogy egy kicsit engedek neked, egy kicsit te is engedsz nekem, hagyjuk egymást élni. A sátánnak minden vágya a totális pusztítás. Hogy bennünket teljesen tönkre tegyen. Egy keresztény filmben láttam, hát a megvalósítás az nem annyira jó, de az üzenet az nagyon jó. Olyan élethelyzeteket mutat, hogy emberek meghalnak, és mi történik a haláluk után. És van benne olyan is, aki ilyen, hát ilyen sátánista, bálványimádó, démonokat, mindenféle számára nyitott valaki, meghal, és akkor megjelenik a sátán előtt, és azt mondja, hogy júj, de jó, hogy látlak, és annyira kifejező, ahogy a sátán válaszol, olyan igazán durván, keményen azt mondja neki, hogy utállak, takarodj innen a pokolba. Annyira kifejezi, ilyen a sátán. Nincs olyan, akire azt mondja, hogy én szeretlek téged. Mindenkit gyűlöl, mindenkit. Mindenkit ki akar pusztítani és meg akar ölni. Azért jött, hogy öljön, pusztítson és mindent tönkre tegyen. Szanhérib kincstárnoka tárgyalni kezd a megadás feltételeiről, hiába üres most már a kincstár és a templom, hiába odaadott mindent. Mindent bevet, hogy megroppantsa a népet, a királyt, a vezetőket is. Nagyon döbbenetes látni azokat a csúsztatásokat, féligasságokat, amelyekkel itt operál, és megpróbálja elhitetni, ha lehet, még a választottakat is. Először is azt mondja, felesleges ellenállni, hiszen itt van ez a ti szövetségetek, talán leginkább mondja Ezékiásnak, bízol Egyiptom hatalmában, de tudnod kell, hogy az olyan, mint egy gyenge nátszál, amely eltörik, aki rátámaszkodik, csak átszúrja a tenyerét. Ez mondjuk éppen igaz volt, valóban nem volt Egyiptom annyira erős. A következő elbizonytalanító üzenet az volt, hogy Istenben sincs értelme bíznia Ezékiásnak és Jeruzsálemnek, hiszen az Urat magukra haragították. Mégpedig azzal, hogy Ezékiás kipusztítatta az áldozó halmokat. Erről két istentisztelettel ezelőtt volt szó, amikor is elmondtam azt, hogy Ezékiás tönkretett, kipusztítatott olyan dolgokat is, amelyekkel az Úrnak szolgáltak, de méltatlan, tisztátalan módon. Ezek az áldozóhalmok, ezek a szent fák, ezek mind ilyenek voltak, sőt, emlékszünk rá, hogy még a részkígyót is elpusztította, és hát megpróbál ezzel is félrevezetni a kincstárnok, és azt elhitetni az emberekkel, hogy bűnt követtek el, holott mi tudjuk, hogy ez nem így volt. Inkább áldást hozott a népre és önmagára Ezékiás ezzel a cselekedettel. Aztán elmondja a kincstárnok, hogy hát annyi katonátok sincs, hogy ha mi adnánk nektek 2000 lovat, akkor mindegyikre ültethetnétek egy katonát. Ez megint nem igaz. Azért ennyire nem volt gyenge Júda. Aztán jön az egyik legnagyobb hazugság. Azt kérdezi, talán azt hiszitek, hogy Isten tudta nélkül vonultunk mi ide fel? Hát az ő akarata volt, hogy mi ide jöjjünk és titeket elpusztítsunk. Ez igaz, megint csak, hogy Isten tudtával jött fel ide Szanhéri. Nyilvánvaló, hát Isten mindent tud. Ez nem kérdés. De az már nem igaz, hogy azért jött fel ide, mert Isten azt akarja, hogy elpusztuljon Jeruzsálem és Júda országa. Aztán azt látjuk, elkezd héberül beszélni, hogy mindenki értse a beszédét. Ott vannak az emberek a várfalon, bizonyára a lőréseken azért fülelnek az emberek, hogy mégis mi zajlik itt, és akkor mondja olyan nyelven, hogy mindenki hallja, mindenki megértse. Akkor, amikor szólnak neki, hogy ne beszélj így, mi tudunk arámul, elég az nekünk, nem. Azért is még hangosabban mondja, hogy mindenki értse, és próbálja ez a kincstárnok, a király és a vezetőség tiszteletét, tisztességét elvenni. Megpróbálja minél inkább a bizonytalanságot erősíteni, a bizalmatlanságot. Belülről akarja bomlasztani a népet, elszórja a viszály magvait közöttük, hogyha majd valamit mond a király, ne bízzanak benne. És végül megfenyegeti őket, hogy bizony, ha nem adják meg magukat, éhen, szomjan fognak pusztulni, mert kiéhezteti a várost Szanhérib. És még mindig nem fejezi be, mert úgy gondolja, ha fenyegetés nem használ, akkor próbáljuk meg pozitív oldalról. És elkezd ígérgetni. Azt mondja, ha megadjátok viszont magatokat, majd meglátjátok, minden rendben lesz. Tulajdonképpen elviszünk benneteket, de jó helyre. Olyan jó föld lesz, mint ez. Mindenki eheti a maga szőlőjét, mindenki eheti a maga fügéjét, hát csak nem otthon lesztek. Próbálja beadagolni, hogy nem is lesz az olyan rossz, hogy tulajdonképpen még kényelmesebb lesz az életetek. Ugye ismerős, ott a Biblia legelején is ez van már. Ó, nem is úgy van az, ahogy Isten mondta. Nyugodtan egyetek arról a fáról. Olyanok lesztek, mint Isten. És végül egy nagyon erős érvet hoz fel a kincstárnok. Azt mondja, felesleges minden ellenállás, hiszen egyetlen nép Istene sem tudott megállni velünk szemben. Jött Asszíria, és legyalult minden országot. Akkor te mit gondolsz, hogy a te Istened meg tud védeni? És ez nagyon erős érv volt. Ugyanis valóban ezt tapasztalhatták, hogy a környező országok mind elestek. Persze, az egyik országnak ilyen istene volt, a másiknak olyan istene volt, a legtöbbnek sok istene volt, és mind elestek. Na erre még mondhatta volna Júda, jó, de hát nekünk az élő úrunk van, csak hogy ott volt az északi ország rész, Izrael. Akik szintén ebben az Istenben bíztak, és elvesztek. Ők már nincsenek sehol. És akkor ott lehetett a bizonytalanság. Mi van, ha nekünk sincs megmaradás? Mi van, hogyha nem tud bennünket Isten megtartani? És itt van megint a csúsztatás, lássuk jól. A féligasság. Az északi ország részt nem azért veszett el, mert Isten gyenge. Nem azért veszett el, mert nincsen ereje, nem volt ereje megtartani őket az asszírokkal szemben, hanem azért, mert ők maguk lettek istentelenekké. mert évtizedek óta gyalázatosan viselkednek. Nagyon hosszú ige szakaszokat olvastunk fel, de fontos ezekből látnunk, hogy a sátán mennyire a hazugság atya, mert ugyanígy próbál bennünket is támadni, összetörni, megcsalni, mindent megtesz, hogy elessünk a hitben. Ha kell, figyeljük meg majd, akkor ígérgetni, kecsegtetni kezd. És higgyük el, hogy olyanokkal fog ígérgetni, kecsegtetni, amelyek vonzók. El szoktam mondani bibliakörökben, beszélgetésekben, a sátán nem olyan, mint a mesekönyvben le van írva. Sose úgy fog megjelenni előttünk, ahogy lerajzolják, patával, nagy farokkal, szarvakkal, csúnya, ronda, büdös, koszos. Mindenki elmenekülne előle, senki nem akarna vele cimborálni, de ő pont ellenkezőleg jelenik meg, nagyon is vonzó lesz, nagyon szép lesz. Egy gyönyörű, vonzó, kívánatos nő képében fog majd inkább megjelenni egy férfi előtt, hogy megbomlassza, tönkre tegye az ő házasságát, és fordítva. Az egyik barátom mesélte, hogy mikor lelkész lett, prédikált, és az istentisztelet után ugyanúgy, mint mi szoktunk, az ajtóban kezet fogott az emberekkel, és akkor jött ki egy férfi, egy fiatal ember, az is kezet fogott vele, és akkor azt mondta neki, hogy noha maga lelkész, mondja meg nekem, hogy milyen színe van a sátánnak. Hú, hát erre mit lehet mondani? És akkor Isten adott neki egy olyan világos gondolatot, hogy visszakérdezett. És azt kérdezte tőle, hogy mi a kedvenc színe? Azt mondja, kék. És akkor azt mondta erre ez a lelkész barátom, hogy na, akkor kék a sátán. És a férfi mit mondott? Tényleg. Kék a sátán? Az volt a kedvenc színe. Abban fog megjelenni neked, ami neked tetszik. Nem patás, rusnya, borzalmas akárkiként, hanem úgy, hogy vonzó legyen. És akkor lehet kérdezni, de mi lesz akkor? Hogy fogom elkerülni a kísértést? Hát annál van még egy szebb. Egy. Krisztus. A tökéletes tisztaság és szentség. Ha őt figyeled, ha őt követed, ha őt szereted, akkor fel fogod ismerni a kísértőt. A sátán, ha kell, akkor megpróbál elbizonytalanítani a hitünkben, a bizonyosságunkban, és azt fogja mondani, nem lehetsz hívő, nem szerethet Isten és te sem őt, ha ilyen vagy. Igaz ez? Hányszor önmagunk is megszégyenülünk magunk előtt, a hitvány viselkedésünk miatt, vagy amiket csinálunk, ahogyan élünk, ahogyan szégyent hozunk az ő nevére. De mi ilyenkor mondhatjuk, Jézus Krisztus megígérte, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van, átment a halálból az életre, és senki nem vehet ki az ő kezéből. Amikor ezzel elkezd vádolni a sátán, mi visszavághatunk. És figyeljük meg, ha kell, akkor éppen úgy, mint a Szanhéribnek a kincstárnoka, a sátán a hitbeli tekintélyeket, a lelki vezetőket, az elöljárókat is fogja előtted megszégyeníteni, hogy megbotránkozz, hogy elbizonytalanodj, hogy csalódj, hogy eltávolodj az Úrtól, az egyháztól, a gyülekezettől. Mindenkiben csalódhatunk, mert emberek vagyunk. És fel fogja fedni előtted azt, hogy milyen a lelkészed, hogy milyen a hitoktatód, hogy milyen az esperes, a püspök, a pápa, meg mindenki, mindenkiben fogunk csalódni. És akkor azt fogja veled mondatni, hogy hát ez is ilyen. Hát akkor én minek járjak templomba? Ilyen emberek járnak templomba, így viselkedik mellettem, akivel ülök egy padban? Hát én nem is megyek többet. És a sátán már el is érte a célját. Megbotránkoztatott. És te elszakadsz. Ilyenkor nekünk eszünkbe juthat az, amit Jézus mondott Péternek. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam értetek. A sátán kikér mindenkit. De az Úr közben jár értünk is. Nekünk nem az emberekre kell néznünk, hanem a mi megváltunkra. Ha kell, akkor megpróbál teljesen körülzárni bennünket. Amikor úgy érzi az ember, hogy semmilyen menekvésem nincs. Egyet tudnunk kell, a sátán egy utat nem tud lezárni, a fölfelé vezetőt. A fölfelé vezető utat nem képes lezárni. Végül Ezékiás, amikor teljesen körül van zárva és nincs menekvés, amikor tökéletesen kilátástalan a helyzete, megalázza magát és az Úr elé megy. Leszáll a maga dicsőségéből, a maga bölcsességének, a lováról, és újra mindent az Úr kezébe tesz. És testvérek, ez nagy szégyen. Nagy szégyen, mert önmaga a nép és Isten előtt is megszégyenül, hiszen ő készítette ezt a szövetséget. Ő kezdett a városok erősítésébe, elhitette egész Jeruzsálemmel, Júdával, hogy mi leszünk azok, akik ezt a nagy asszír birodalmat majd lerázzuk. Ő volt az, aki lebecsülte az ellenfelet, és azt mondta, fog ez menni, és nem megy. Megszégyenült, és ezt neki be kellett vallania, be kellett látnia. És most ott van összeomolva, tehetetlenül, de ebben a helyzetében tudja, hogy hova kell menni. Ézsaiás prófétától kér segítséget, járj közben az Úrnál, értünk. Isten pedig nem késlekedik, vigasztaló üzenet érkezik. Azt üzeni Isten, hogy elmegy az ellenség, sőt, annak vezetője Szanhérib otthon meg is hal. És csoda történik. Óriási csoda történik, amit onnan Jeruzsálemből nem tudnak mire vélni. Egyszer csak azt látják, hogy ahelyett, hogy jönne az ellenség, elvonul mindenki. Egy nyilat nem lőttek ki, egy kardot nem húztak ki a hüvelyükből, elvonul az ellenség. Nem tudják miért. Úgy történik minden, ahogyan Ézsaiás megprofétálta. De miközben utaznak el, miközben vonul el a hadsereg, azért még küldenek egy levelet, egy fenyegető levelet Ezékiás királynak. És ebben a levélben az van benne, hogy azért ne őrülj, Ezékiás, hogy mi most elmegyünk, mert vissza fogunk jönni. És nagyon tanulságos az, hogy úgy tűnik, az ellenség tudja, hogy mit üzent Isten Ezékiás királynak. Valahonnan tudja. Elmondja, ne bízzál abban, amit te kijelentésként, proféciaként kaptál. Honnan tudja ezt? Áldott emlékezetű antibácsink azt tanította nekünk, hogy a sátán iszonyatosan jól ismeri a Bibliát. Jobban ismeri, mint a legtöbbünk. És még azt is képes ellenünk fordítani. Emlékezzünk csak Jézus Krisztus megkísértésére? Ott a 40 napos bőjt után mit mond neki? Minden kísértésnél azt mondja, meg van írva. A védekezésünk csak az lehet, ha mi is ismerjük az igét. Mert egyébként mit tudunk rámondani? Megvan írva? Megvan. Itt is Szanhérib az emberei küldik az üzenetet, tudom, mit kaptál üzenetként, ne bízz benne. De nekünk tudnunk kell, hogy amit Isten kijelentett, amit megígért, az úgy van. Azon nem változtathat semmi. Hát amikor megkapja ezt a egyrészt bátorító üzenetet, utána pedig ezt a rendkívül nehéz levelet, Ezékiás, hát teljesen összeomlott. Megtehette volna, sokakat megkísértett volna az ő helyében, lehet, hogy őnek is eszébe jutott, hogy öngyilkos legyen bánatában, szégyenében, a kilátástalan helyzetében, éppen úgy, mint mondjuk Júdás. De Ezékiás tudta, hogy hova kell mennie. A kegyelem királyi székéhez. Bement a templomba, a most már nyitott templomba, aminek a leszakított ajtajai, a kifosztott berendezés mind-mind az önhittségének, a bűneinek a jelei. Bemegy a templomba, és imádkozni kezd. És az Úr újra üzen neki, és megerősíti az előző üzenetet. Pedig nem lett volna rá szükség, mert amit Isten egyszer megmond, az úgy van. Amit ő kijelentett, az nem lehet megmásítani. De Ezékiásra való tekintettel még egyszer küld üzenetet. Te csak bíz én bennem, meg foglak szabadítani. És mi történik? Mi már tudjuk, a Szentírásból is, meg a történeti levelekből, leletekből, hogy Szanhéribet megtámadta Tírhaka. Ezért kellett gyorsan elmennie akkor olyan váratlanul a kincstárnoknak és a sereggel, mert mennie kellett Szanhéribet segítenie. Minden katonára szükség volt, összevonták a csapatokat, hogy Tírhakával szemben fel tudják venni a harcot. És ezen az éjszakán történt meg, itt a csatában egy éjszakán, hogy Isten 185 ezer embert lemészárolt az asszír hadseregből. 185 ezer ember. Olvastam, hogy ezt nem csak a Biblia írja le, hanem más Biblián kívüli írások is megerősítik. Van olyan írás, amelyik arról tesz bizonyságot, hogy egerek lepték el a tábort. Egerek. És attól pusztult el a 185 ezer ember. Ez olyan hihetetlennek tűnik, hogy hogy lehet ez. Valaki ezt úgy magyarázta, hogy nyilván rengeteg egér jelenhetett meg, hát ha ez így volt, az is Istentől lehetett, és hogy valószínűleg a búbópest is terjesztették el. Bárhogy volt, az biztos, hogy Isten cselekedett, 185 ezer ember elpusztult. És akkor mit tudott tenni Szanhérib? Haza kellett menni. Hazament, és hallottuk az igéből, mi történt, a saját gyermekei ölték meg. Minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten kijelentette. Ennyire igaz Isten igéje. Ennyire rábízhatjuk magunkat a legkilátástalanabb helyzetben is, ha készek és képesek vagyunk megreformálni az életünket. És akkor mi is elmondhatjuk a sátán támadásaira azt, amit üzenetként kapott Ezékiás, hogy pajzsa lesz az Úr ennek a városnak önmagáért és szolgájáért, Dávidért, és mi is elmondhatjuk, hogy nekem erőm és pajzsom az Úr, de már nem Dávidért, hanem Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk, hogy megváltson. Ő érte megbocsát, hiába vádolsz engem, sátán, és hiába igazak is a vádjaid. Tudom, hogy Jézus Krisztusért nekem megbocsát. És tudom, hogy ő érte megszabadít akkor is, ha a bűneim miatt jutottam bajba, mert megalázom magamat előtte, és csak az ő kezébe vagyok hajlandó tenni az életemet. Nem vagy méltó arra, hogy megtartson téged az Úr. Én sem. Nem vagy méltó arra, hogy megszabadítson, de mégis megteszi Krisztusért. Ő érte szabadít meg, ha valóban megtérsz, és valóban ő hozzá igazítod az életedet. Azt is tudni kell, mint egy utolsó üzenetként ebből a történetből, hogy a bűnnek következménye van. Mert most lehetne mondani azt, hogy ó, happy end, minden rendben, tulajdonképpen megszabadultak, nem is sok ember halt meg, nyilván Jeruzsálemen kívül a többi városban biztos voltak halottak, de happy end. De nem így van. Nem egészen így van. A bűnnek következményei vannak. Mi volt itt a következmény? Az, amit kellett látnia Ezékiás királynak minden napon, hogy teljesen üres a kincstár, és hogy amikor bemegy a templomba, a gyönyörű templom teljesen ki van posztva, még az ajtó is le van szaggatva, és ez mind arra emlékeztette, hogy magamban bíztam, magamban reménykedtem, és ez lett a vége. De tudott a szabadulás után újat kezdeni, és nem csak ő, hanem a rábízott nép is. Így lehet nekünk is, akármilyen nyomorúságból szabadulásunk, megújulásunk, sőt, dicsőséges életünk. Legyen így a saját életünkben is, a gyülekezetünkben is. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a hosszú igeszakaszt, ezt a hosszú történetet, mert rengeteg mindenben épülhettünk általa. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár sok szenvedésen, nyomorúságon kellett átmennie a júdai népnek a rád való figyelmetlensége, a neked való engedetlenség miatt, de tudták, hogy hova kell visszatérni, és a te kegyelmednek az ajtaja szüntelenül nyitva áll előttünk. Urunk, most így jövünk eléd mi is, megalázva magunkat, és tudva azt, hogy rengeteg bűn terhel bennünket, de nem elbújdosni akarunk előled a mi vétkeinkkel, hanem eléd akarunk menni, és könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk, nem magunkért, hanem Jézus Krisztusért. Az ő kegyelmében bízva, reménykedve, az ő szeretetét elfogadva állunk meg előtted, Urunk, és könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, amikor teljesen jó szándék, emberi bölcsesség vezetett bennünket, de téged kihagytunk a számításainkból, és így is zavart, bajokat okoztunk. Bocsáss meg rossz döntéseinkért, és add, hogy tudjuk az életünket teljesen a te akaratodhoz igazítani, és így megreformálni. Imádkozunk hozzád, Urunk, tarts meg bennünket engedelmességben, és segíts minél inkább győzelmes életet élni. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyobb vagy a sátánnal, annak minden kísértésénél, hogy te végképp legyőzted őt és a halálnak minden erejét, és hogy így tudhatjuk, miénk a menny örökre. Ebben a hitben, ebben az élő reménységben tarts meg, és vezess tovább bennünket. Imádkozunk így különösképpen is a gyászolókért, akik úgy érzik, hogy ők is legyőzettek, ragyogtasd fel előttük is a te feltámadásodnak erejét, hogy tudják, te benned egy kettős pont van a földi élet végén, és a mennyei dicsőség kezdődik a benned hívők számára. Adj, Urunk, így vigasztalást, megerősödést mindnyájunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.